Mennyi, atyám, köszönöm azt, hogy mi eléd jöhetünk és dicsőíthetünk téged. Köszönöm azt, hogy annak ellenére, hogy mi lelkileg halottak voltunk, te elküldted a fiadat, ő önként vállalta a keresztet, és ezzel az, hogy feltámadt, újra életet adott nekünk. Köszönjük a te kegyelmedet, köszönjük a te végtelen irgalmadat, és köszönjük, hogy tudhatjuk azt, hogy nem kell magunkban bíznunk, hanem bízhatunk abban, hogy amit te elvégeztél a kereszten, az elég nekünk. Úgyhogy köszönjük azt, amit tettél értünk, és mi dicsőítünk, és magasztalunk téged azért, aki vagy. Amen.
Köszönjük Marci, és köszönjük a zenészek, énekesek, és ha új vagytok, ma reggel eljöttetek először, és itt vagytok velünk imádni, dicsérni, magasztalni az Úr Jézus Krisztus. Nagy örülök, hogy itt vagytok ma reggel velünk. És a gyerekek, most engedjünk a gyerek órára. Készültek a gyerek tanítók, nagyon köszönjük. Sziasztok, Isten hozott. Jó időben megérkezte. Na, jó látni mindenkit. Látom, hogy sokan vannak a kinti vagy a belső kávézóban is. Nagyon jó, és Isten hozott amerikaiak, csengenek a barátok, és itt vannak ma reggel, köszönjük nektek, nagyon jó. Látom, a mosolynak értik, mert fordítás van, nagyon jó. Gyertek előre, itt is vannak helyek. Tehát jó reggelt kívánok mindenkinek, és Isten hozott a Sarokkő gyülekezetben. Benne vagyunk egy sorozatban az elmúlt hetekben, és ez a címe a sorozatunknak, hogy miről szól a Biblia. Tehát feldolgozunk az egész Bibliának az egy narratívát, az egy történet, miről szól az egész Biblia. És azt látunk, hogy az Ószövetség végén Isten 10 csodálatos ígéretet tett az ő népének, és ezek az ígéretek beteljesedtek az Úr Jézus Krisztusban. Ugye? És ezek az ígéretek lettek az alap, az egész új szövetségnek. Az egész új szövetségnek. Ezek lettek az alapja. És ezeket akarjunk feldolgozni. És eddig 4 ígéretet dolgoztunk fel. Emlékeztek ezekről, ugye? Az első az, hogy az Isten azt mondta, helyreállítsam az én kapcsolatot az én népemmel. És ez lett a fiúság evangélium. Isten lett az atyánk, és mi lettünk az ő gyermekei. A másik ígéret az a megbocsátás evangélium. Isten megígért az Ószövetségben, eltörölöm az összes bűnénket. A harmadik ígéret, hogy küldöm az én szolgámat, aki sokakat igazát tesz. Ez volt a megigazulás evangélium. És a negyedik, amit feldolgoztunk a múlt héten, Isten azt mondja az Ószövetségben, küldöm a szent lelkemet. Én új szívet adom a népemnek. Ez az újjászületési meg evangélium. És ez a 4 mindig együtt van. A Szentlélek a szubjektív tapasztalat. Bennünk történik. Új szívet kaptunk, és ez a bizonyíték arra, hogy megértettünk, befogadtunk a rajtunk kívüli objektív ígéretek, amit az Isten megígért nekünk, hogy én igaz vagyok ő benne. Ez a 4 mindig együtt van. És az Isten ezeket megígérte nekünk egyénileg. És most az 5. ígéretet akarunk feldolgozni ma reggel, és megnézni azt, hogy az Isten megígérte az ő népének, amikor még fogságban voltak, ugye? És az Isten szeretett valami ígéri nekik, hogy adja nekik reményt, hogy tudjanak újra bízni az Istenben abban a borzasztó helyzetben, amiben voltak. És az Isten megígérte nekik, hogy én visszahozom az én népemet. Visszahozom őket, akik fogságban vannak. Jeremiás 31:10, és nagyon sok ígéret lesz ma, ígét fogunk felolvasni ma reggel, és Isten mondja az ő népének, hogy én vagyok a jó pásztor, és én visszahozom az én népemet. Jeremiás 31:10. Halljátok az Úr ígéjét, ti, népek, hirdessétek a távoli szigeteken, és mondjátok, aki szétszórta Izraelt, össze is gyűjti, és őrzi, mint pásztor a nyájat. Isten megígérte nekik, hogy vissza fogja hozni őket, mint egy jó pásztor. De itt nincsenek meglepetések. Jeremiás mondta ezt az ígéretet, 31. fejezetben, de Jeremiás volt az, aki megmondta az ő népének, hogy 70 év múlva fognak visszatérni a földbe. Az Istenhez. De ezt már tudták, hogy 70 év múlva Isten, mint jó pásztor, vissza fogja hozni őket. De azt már régóta tudták. Vissza kell menni 5. Mózeshez. Mózes már 1000 év előtte erre profitált. 1000 év előtte, figyeljetek meg. Akkor jóra fordítsa sorsodat Istened, az Úr megkönnyörül rajtad, és újra összegyűjt minden nemzet közül, amely közé szétszélesztett téged, Istened, az Úr. Ha az ég széleig szórt is szét téged, Istened, az Úr, még onnan is összegyűjt, onnan is visszahoz. Tehát ez egy profécia. Mózes elmondta 1000 év előtte, hogy amikor az Isten szétszórt titeket, vissza is fogja hozni titeket. Tehát a zsidók, én köztudatban van, volt nekik, hogy az Isten az ő pásztoruk. Leghíresebb Zsoltár, 23. Zsoltár. De Dávid így beszélt Istenről, az Úr, az én pásztorom. Nem szűkölködöm, füves legelőken terelget. Csendes vízekhez vezet engem. Köztudatban volt a zsidóknak, hogy Isten a mi pásztorunk, aki vezet, aki visszaterelget minket magához. Amikor fogságban voltak, és elkezdett a fogság, Isten kezdte megígérni nekik, hogy én küldöm a Mesiást, és ő fog titeket visszaterelni hozzám. Így mondja Mikiás 5-ben. Pedig Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Juda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdani időkben, a távoli múltba. A nyáj elé áll, és legelteti az Úr hatalmával. Az Úr Isten fenséges nevével akkor nyugodtan élnek, mert hatalma kiterjed a föld határaig. Hú, jönni fog a Mesiás, ő lesz a jó pásztor, aki hatalommal rendelkezik, és ő fogja visszahozni az Isten népét. Ismerjük ezt az ige verset, mikor olvasunk erről? Amikor Herodes megkérdezte a papoktól, hol fog megszületni a Mesiás? És ezt idéztek. Ezt elmondták, amikor Jézus Krisztus megszületett. És így Herodes tudta, hogy Jézus Betlehembe fog születni. Mert Betlehemből jön a Mesiás, a pásztor, aki hatalommal visszavezeti az Isten népét. De van még egy meglepetés az ószövetségi proféciákban, hogy milyen lesz ez a pásztor. Milyen lesz ez a pásztor? Ő nem csak fog visszaterelni Izraelt, vagy a zsidók Istenhez, hanem több annál. Ő minden népet fog visszaterelni Istenhez. Ez egy meglepetés, Ézsiás 49. Most pedig ezt mondja az Úr, aki már az anya méhében szolgájának teremtett, hogy visszavezessem hozzá Jákobot, és köréje gyűjtsem Izraelt, mert nagyra becsül engem az Úr, és Istenemmel megvan az erőm. Ezt mondta, kevésnek tartom, hogy csak Jákob törzsének a helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám. Nem csak őket fogod megmenteni, hanem a népek világossává teszlek, hogy eljusson a szabadításom a föld határaig. Tehát eljön a pásztor, és ő terelget minden népet vissza az Istenhez. Tehát az Ószövetségben Isten beteljesítette az ő ígéretét, hogy mint egy jó pásztor visszaterelte az ő népet, a zsidókat Jeruzsálemben, de az Ószövetség Jézusra mutat, aki minden népet fogja visszatérni Istenhez. Tehát amikor Jézus Krisztus kijelentette, vagy bejelentette, hogy én vagyok a jó pásztor, a zsidók nagyon jól tudták, hogy ő mit akart ezzel állítani. Jézus kiált, én vagyok a jó pásztor, és ők azt mondta, wow, itt van a Mesiás. Maga Isten küldte őt. János 10, Jézus azt mondta, én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Én vagyok a jó pásztor. Jézus ezt állította, és a zsidók ezt megértették. Ma reggel szeretnék feldolgozni ezt a csodálatos metafor, hogy Jézus a mi jó pásztorunk, és mi tartozunk az ő nyájhoz. Isten ad nekünk egy csodálatos képet, hogy megértsünk a mi kapcsolatok Istennel. Menjük az Úr elé, imádkozunk, és kérünk, hogy szóljon hozzánk ezen a metaforán keresztül. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy itt állhatunk. Itt állhattunk az előbb, és imádhattunk téged, mert te vagy a szolga király. Te vagy a Mesiás. Te vagy az, aki eljöttél, értünk. És bejelentetted, hogy én vagyok a jó pásztor. Úr Jézus Krisztus, szeretnénk kérni tőled, csendesítsd le a mi szívünket. Hogy tudjunk a te jelenlétedben megnyugodni, és mint a te nyájad, rád tekinteni, és gyönyörködni te benned, hogy milyen hatalmas, csodálatos pásztorunk van. Én kérlek, de szent lelkeddel engedj, hogy a mi szívünk szemeivel, hogy lássunk téged, hogy tudjunk egész lényünkkel téged imádni. Úr Jézus Krisztus, te látod, hogy mennyire nagy szükségem van rád, hogy elmondhassam mindent, amit rám bíztál. Semmi kevesebbet, semmi többet nem akarok mondani. Segíts, hogy érthető legyen mindannyiunk számára. Engedj, hogy tudjunk megérteni a te ígéret, ezt a csodálatos ígéretet, és felbátorodjunk a szívünket, hogy teljes lényünket te benne tudunk bízni, és téged követni, mint a mi jó pásztorunk. Így légy velünk, köztünk, szólj hozzánk Krisztus nevében. Amen. Amen. Ma reggel hat dolgot szeretnék kihozni. Hat dolgot kihozom, hogy mit jelent, hogy Jézus a mi pásztorunk. Az első, Jézus mint jó pásztor, az, aki személyesen ismer minket, vezet és véd minket, és terelget minket az örök élet felé. Nézzük ezt meg. János 10, 27-től 30, egy egész prédikáció lehetne mondani ezek a pár versekről, olyan gyönyörűek. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adott nekik, és nem vesznek el soha. Mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb. És senki nem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Amikor a zsidók hallották ezt a verset, amit a Jézus mondta, a következő vers, meg akarták kövezni. Mert megértették, hogy Jézus Krisztus mit állított itt, hogy ő egy az Istennel. Ő a Mesiás. Mit jelent, hogy Jézus Krisztus, ami pásztornak, mire olvasunk itt? Az, hogy ő személyesen ismer minket. És mi halljunk az ő hangját, ő beszél hozzánk. Hallod az ő hangját? Ez a vers az elmúlt években számtalan biztatott engem, amikor merre kell mennem az életemben, mit csináljak. És Jézus azt mondja, Robi, de hallod az én hangomat. Bízál bennem, én vezetlek, szólok hozzád. Jézus, ami pász, személyesen ismer minket, néven szólít. Hello, Zoli! És beszél hozzád. Halljuk az ő hangját. Jézus hív minket erről a személyes kapcsolatra vele. És ki az, aki személyesen szól hozzánk? Az, akinek hatalma van. Mi az ő kezében vagyunk. Ez mi vagyunk? Az ő kezében vagyunk. És az atyának a kezében. Semmi nem történik velünk, csak véletlen. Ez elhiszed? Elhiszed azt? Gondoljál az életedben a legnehezebb dologról. Mi az, amit arra nem szívesen gondolná? Megvan? És át tudod hinni azt, hogy Jézuson kezen keresztül ment, és Jézus, ezt megengedtem. Ezt megengedtem, hogy történjen nálad. Mert a mi jó pásztorunk célja van vele. Használja, hogy formál minket. Használja, hogy mi kövessünk őt, hogy bízunk benne. Semmi nem történik véletlen. Ő az, aki őriz minket, az ő kezében vagyunk. És nem csak terelget, hanem vezet minket az örök élet felé. Adom nekik örök életet. Üdvbizonyosságunk van. Vezet, tart. Erős Istenünk van, aki személyesen ismer minket. Ez a mi jó pasztorunk. Ilyen csodálatos ez. Két óriási kéz körülvesz minket. És nagyon jól tudja, hogy ő mit csinál a mi életünkkel. Jézus hozzáteszi a következő dolgot, amikor a papokhoz beszélt a 26. versben. Következő, vagy előtte való vers. De ti nem hiszitek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok. Most mit is mondott itt Jézus? Mit mondott? Nem azt mondta, hogy ha hinnétek, akkor ti is tartozhatnátok az én juhaim közül. Nem azt mondta. Fordítva. Azért nem hisztek, mert nem az én juhaim közül vagytok. Jézus miatt az ő juhai közül tartoznak. Jézus miatt. Nem azért, mert én döntöttem. Nem. Jézus az, aki bevon minket. Ő az, aki hatalommal adja hitet, hogy tudjunk ő benne bízni. Ő választ ki minket, és ő az, aki végig tart minket. Milyen csodálatos ez. Múlt héten olvastam a 73. Zsoltár. Milyen nagyon jó dolog volt elmélyülni a 73. Zsoltárban, amikor a Zsoltár író a következőt mond a végén. De én mindig veled leszek, mert ő fogod, te fogod a jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségbe fogadsz. Mi volt az a négy dolog, ami így ment? Te vagy az, aki mindig velem van. Te tartod az én jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz, és a végén az örök életben vagyok veled. Ez az intimitás, amire hív minket Jézus Krisztus, ő szól hozzánk, ő vezet, fogja a kezünket, őriz, és az örök életen fogunk ott vele tölteni. Ez a mi Istenünk. Arra hív minket, hogy ebben nyugodjunk meg. Tehát ilyen a mi személyes kapcsolatunk Jézus Krisztussal, a jó pásztorunkkal. És mi az, amit ő vár tőlünk? Hogy kövessünk őt. Hogy kövessünk őt. Bízunk benne, hogy ő vezet minket tökéletes bölcsességgel. Tökéletes hatalommal. Sok szeretettel. És nagyon jól tudja, hogy merre vezet. És miért vezet. Mit enged a mi életünkben. Nagyon jól tudja, hogy hol vannak a zöld füves legelők. A hűvös patakok. Nem kell félnünk. Nem kell félnünk. Jézus hív minket, hogy bízunk benne. Vagy fedezünk fel a saját útunkat, ugye? Ez a két lehetőség van. Majd én a saját fejem után megyek, vagy követem a jó pásztort. Jézus kér tőlünk, hogy ezt ne csináld. Mint egy bárány nem fogod tudni, hogy merre van a jó út. Kövessetek engem. Kövessetek engem. Ez volt az első. Ez volt a leghosszabb. Ez a leghosszabb, de az első az, hogy Jézus Krisztus a mi személyes pásztorunk, aki személyesen bánik velünk. Második, Jézus, mint jó pásztor, képes a világ végezetéig menni, hogy visszahozza minket az atyánkhoz, aki szeret. Lukács 15, nézzük meg ezt a csodálatos igeszakasz. Ha valakinek közülöttek 100 juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a pusztában, és nem megy-e addig az elveszett után, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, hazamegy, összehívja a barátait és a szomszédait, majd így szól hozzájuk, örüljétek velem, mert megtaláltam az elveszett juhamat. Mondom nektek, hogy ugyanígy egyetlen megtérő bűnös miatt nagyobb öröm lesz a mennyben, mint 99 igaz miatt, akiknek nincs szükség megtérésre. Nincs egy igaz ember. Azok az emberek csak hideg szívűek, és nem akarnak megtérni. Milyen nagy öröm van a mennyben, amikor egy valaki megtért, és azért megtért, mert Jézus ment utána, és visszahozta az atyához. Tehát milyen csodálatos kép ez, hogy Jézus az, aki megy utánunk. Ma reggel, ha úgy érzed, hogy nagyon távol vagy Istentől, jó hírem van neked, hogy nincs olyan távolság, amit az Isten nem tudna legyőzni. Ő megy utánad, és legyőzi minden bűnt, minden lázadás. Nincs egy olyan fal, amit Jézus Krisztus ne tudja ledölteni, vagy nem tudja átugrani. Jézus Krisztus a világ végezetéig menne, érted? Értünk. Honnan tudjam én ezt? Honnan merem ezt én kiáll, ezt megmondani? Azért, mert Jézus megígérte, ez az egyik. A másik az, hogy én tudom, hogy az én életemben. Hogy Jézus Krisztus legyőzött minden akadály az én életemben, hogy visszahozzon engem az atyámhoz, aki szeret engem. Én voltam a legnagyobb akadály az én életemben. Az én lázadásom, az én büszkeségem. És Jézus legyőzte. Utánam jött, és sikerült, a vállára tett engem, mint az ő bárány, és visszahozott engem. És ugyanezt tudja csinálni veled és mindannyiunkkal. A prédikáció végén erről fogunk énekelni. Ez Isten elszánt szeretetről. Semmit nem tudja legyőzni. Ne felejtsük el, milyenek a bárányok? Mit mond a Biblia a bárányokról? Emlékeztek egy, nem tudom mikor volt ez, mutattam egy videót, hogy milyenek a bárányok. Egy bárány véletlenül beugrott egy szakadékban, és teljesen nem tudott mozdulni, és oda mentek, és valahogy kihozták a bárányt a szakadékból, és futott 10 lépés, és újra beugrott a szakadék a másik oldalán. Hát körülbelül ilyenek a bárányok. Mit mond a Biblia bárányra? Hogy elég buta állatok. Tehát nem tud kellemen vagy kedves ez a kép rólunk. Elég büdösek, koszosok, ugye? Buták, és mindentől félnek, rettegnek. Tehát a bárány nem tud élni egymagában a vadonban. Vége van. Egy báránynak szüksége van, hogy valaki vigyázzon rá. A Biblia mondja, mi ének vagyunk, mint ezek a bárányok. Ez a valóság. És ez a mi misszió küldetésünk, hogy Jézus hív minket, hogy mi is menjünk a világ végezetéig, az utolsó bárányért. Most nem fogunk belemenni most, mert egy egész prédikáció erről lesz szó. Ez a mi küldetés, a missziót. Ebben bízott William Carey és az összes misszionárosok, akik mentek, hogy Jézus megy előttem, és Jézus fogja őket megtéríteni. Az a mi dolgunk csak visszahozni őket. Jézus küld minket. Tehát Jézus személyesen ismer minket, és Jézus a világ végezetéig menne értünk. Ez volt az első két pont. A harmadik pont, Jézus a jó pásztor, aki az életet adta értünk. Jézus összehasonlítja magát a hamis pásztorokkal, és azt mondja, tudhatjátok, hogy én vagyok az igazi pásztor úgy, hogy én az életemet adtam a juhokért. Feláldozta magát, értünk, János 10. Jézus így mondja, én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres, és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, az látva, hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat, és elfut. A farkas pedig elragadja, és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is ismer, úgy ismerem az atyát, és én az életemet adom a juhokért. Tehát ha maradjuk ezzel a metaforával, mit látjuk itt? A farkasok jöttek, és szerettek volna széttépni minket, a bárányokat, de Jézus, a pásztor közben lépett, és mi történt? A farkasok széttépték Jézus Krisztust. És mi megmenekültünk. Ez az evangélium ennek a metaforának. Jézus Krisztus szét lett tépve a kereszten. Helyettünk, közben lépett, nekünk kellett volna menni a Golgaté keresztre. Jézus Krisztus azt mondja, nem, én feláldozom magamat helyettetek. De nem csak helyettünk, ugye? Nem csak megvéd minket a farkasoktól, hanem értünk és miattunk halt meg a mi bűnénkért. Mert a mi bűnénkért kellett volna nekünk a keresztre menni. És Jézus vállalta. Jézus Krisztus helyettünk, értünk és miattunk halt meg, mint a jó pásztor. Mint a jó pásztor. Magára vette azt az átok, azt az ítéletet, amit mi megérdemeltünk. Jézus Krisztus a jó pásztorunk, aki önzetlenül szeretett minket, és helyettünk meghalt, megmentett minket a farkasoktól, a mi saját bűnénktől. És mi lett az eredménye annak, hogy Jézus Krisztus magára vette a mi büntetésünket? Jézus így tudja biztosítani az örök életet. Ő meghalt, hogy nekünk életet legyen. És azt láttuk az előbb, hogy örök életet és egy teljes és tartalmas életet adott nekünk. Milyen csodálatos a mi pásztorunk. Hatalma van életet adni nekünk. Mert ő meghalt értünk. És mi az, amit Jézus Krisztus kér tőlünk cserében? Hogy ezt mind megtette értünk. Egy szóban semmit. Semmit. Ez mind egy ajándék. Ingyenesen adja. Annyi kér tőlünk, hogy fogadjunk el. Fogadjunk el, amit ő tett, értünk. És éljünk kapcsolatban vele. Hogy kövessünk őt. Hogy a szívünk tele legyen hálával. Bízunk benne. Ahova te mész, én követlek. Te vagy az én jó pásztorom, te vagy a messiás, te vagy a király. És én követlek, mert benned van az élet. A Heidelbergi KT első kérdése olyan szépen összefoglalja, hogy mit jelent, hogy Krisztus a mi jó pásztorunk, és mi tartozunk az ő nyájához. Nézzük meg az első kérdést. Mi a te egyetlen egy vigasztalásod életedben és halálodban? Vannak köztünk, aki ezt tudják a fejükből mondani, mert amikor konfirmálták fiatalon, és ott van berögzőve. Milyen szép ez. Az, hogy mind testemmel, mind lelkemmel, életemben is, még halálomban is, nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges üdvözítőmnek, a Jézus Krisztusnak a tulajdona, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen megfizetett, és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy egyetlen hajszál sem esetik le a fejemről mennyei atyám akarata nélkül. Sőt, minden dolognak is üdvösségemet kell szolgálni. Ezért biztosít engem szent lelkével az örök életet felől, és szíved szerint hajlandóvá és készítesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Wow, milyen szép. Milyen szép, rövid, tömören a lényege, ami Krisztus tett, értünk. Tehát személyesen vezet, feláldozta magát, ő a világ végezetéig menne, értünk. És a negyedik, Jézus Krisztus egy új népet létrehozott, és visszavezett az atyához. És az Isten népe két fajta, kétféle jóból jött össze, János 10:16. Ami a beteljesedés az Ézsaiás 49-nek. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nekem ebből, nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni fognak az én hangomra. Hallanak engem, és akkor lesz egy nyáj és egy pásztor. Mi voltunk azok a másik féle birkák, vagy bárányok? Mi voltunk azok? És Jézus Krisztus ment, értünk, és összehozott minket a másik típusokkal, és most egy nyáj van, és egy pásztor van. Egy nép van. Pál így mondja az Efézus levélben, Efézus 2. Most pedig Krisztus Jézusban ti, azok mi vagyunk, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek Krisztushoz vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyé tette. És az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsatokból álló törvényt érvénytelenné tette. Érvénytelenítette a törvényt. Hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberé teremtse önmagában. Megbékéltette mind a kettőt egy testben Istennel a kereszt által. Tehát a zsidókból és a pogányokból, mi voltak a pogányok, Isten létrehozott egy új embertípus. Régebben csak pogányok voltak és zsidók. És most Isten azt mondja, egy új embertípus létrehozok. Azok, akik hívják, azok, akik követik Jézus Krisztust, azok fognak hívni, hogy keresztények. Egy új embertípus létrehozott. Keresztények lettek az Istenek az új népe. Apcsel 11-ben erről olvasok, hogy a tanítványok pedig Antiókiában nevezték először keresztények. Milyen nagy dolog ez? Tehát onnantól kezdve, amikor egy zsidó megtért, a zsidó ember hitál bekerült az Isten népéhez egyenesen. Hitálta? A zsidónak nem kellett többet betartani az Isten törvényét, nem kellett a templomi áldozatokat betartani, a szombati nap, a sok étel, a kóser szabályokat, nem, sum, azok leestek. És most a zsidó egyenesen hitáltal Krisztusban keresztényé vált. És ez igaz mindenkire, hitáltal keresztények lettünk. Péter, aki zsidó volt, figyeljük meg, hogy ő hogyan beszél a keresztényekről. Jó? Zsidó, Péter nagyon jól ismerte a Szentírás, az Ószövetség. És most Péter ezt a következő dolgot mond az Isten népéről. Tehát azok az ószövetségi kifejezések, ami kifejezetten a zsidókról szólt, Péter azt mondja, nem, most ezek a keresztényekről szól. Első Péter 2. Ti, az a pogányok, akik voltak, pogányok voltak, ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessék nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, aki egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtok. Ez rólunk szól. Ez rólunk szól. Mi lettünk az Isten népe. És Jézus erről beszélt Máté 18-ban, amikor előre elmondta, hogy felépítem az én egyházamat. Erről van szó. A keresztények azokból lettek Jézusnak az egyháza. Hitáltal felépült az egyháza. Tehát Jézus egy csodálatos egységet adott az ő népének egymással, és ő vele is, és erről van szó. Egy egységet adott az ő népének, és ő vele is. És Pál beszél erről az egységről, erről az egy testről Efézus 5-ben. Figyeljetek meg! Az ember ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. Tehát összehasonlítja azt az egységet egy férj és a feleség között, és Pál azt mondja, hogy most ez igaz Krisztus és az ő népével. Mi teljes egységben vagyunk egymással. És erről az egységről gondolt Pál, amikor azt mondta, hogy a pogányokból és a zsidókból lett egy test. Nem csak egy test vagy egy nép, hanem teljes egységben vagyunk egymással. Erről van szó. Jézus így beszél rólunk, így tekint ránk, hogy mi egységben vagyunk már. És ez volt a negyedik pontunk, hogy Jézus, mint a mi jó pásztorunk, mi már egységben vagyunk ez egymással. És amiről beszélünk itt, ez a láthatatlan egyháznak az egysége. A láthatatlan egyház nincsen formája. Ez nem egy intézmény, hanem lelki egységre beszél Jézus Krisztus. Hogy mi egyek vagyunk minden hívővel világszerte, aki valaha élt. Ez a mi egységünk, ez a mi örökségünk. És az egész lenyűgöző, ha gondoljunk. A kereszténység ad a Barta Levinek egy kettes identitása. Levi tudja, hogy kihez tartozik, és hova tartozik. Egyéni identitást kapott Jézus Krisztusban, mert neki van egy egyéni személyes kapcsolat Jézus Krisztussal. Milyen nagy dolog az? A kereszténység adja az identitásodat. Tudom, hogy ki vagyok. Tudom, hogy kihez tartozok. De nem csak egyéni identitásod. Vigyázzunk itt, mert mi nyugati emberek, mi szeretjük az egyéni dolgokat. De mi van keleten? A keleti ember nem gondolkozik egyéni identitásban, a keleti ember gondolkozik közösségi identitásunkban. Jézus azt mondja, egy közösségi identitás is adok neked, de tartozol az én népemhez. Milyen nagy dolog. Kelet, nyugat, mind a kettőt kapunk, és nem is lehet szétválasztani egymástól. Mind a kettőt kaptunk. Tudunk, hogy hova tartozunk. És ez az identitás, ez erősebb, mint egy nemzeti identitás, hogy az ember magyar vagy amerikai. Ez megelőzi azt, hogy én Krisztusé vagyok, és keresztény vagyok. Mind a kettő, közösségi és egyéni. Akkor hogyan alkalmazunk ezek az ígéreteket? Mi a felszólítás itt? És ez a mi ötödik pontunk. Jézus arra hív minket, hogy őrizzük meg ezt az egységet. Pál így mondja Efézus 4-ben. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékekkel. Egy test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívás is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresség, egy az Istene és Atya mindeneknek. Tehát egyek vagyunk már, de mégsem. Tartjátok, őrizzétek meg ezt a kincset, ezt az egységet. Ez a mi dolgunk. Jézus azt mondja, hogy miért ennyire fontos ez az egység, mert ez a legnagyobb bizonyíték a világ felé, hogy mi vagyunk az igazi nyáj, és Jézus Krisztus az igazi pásztor. A szeretet, az egység. János 13. Új parancsolat adok neked, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szeretelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenkit, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Jézus Krisztus adta a lehetőséget a világnak, hogy ítéljen meg minket. Nem fordítva, hanem ők ítéljenek meg minket. És mit látnak? Egységet? Szeretet? Akkor ez az én juhaim. Ez a bizonyíték. A szeretet a legnagyobb pecsétje annak, hogy mi Jézus néphez tartozunk. És Jézus emiatt imádkozott, hogy egyek legyünk. János 17-ben. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek. Ahogy mi egyek vagyunk, én ő bennünk, és te én bennem. Hogy teljesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretél őket, ahogyan engem szerettél. A szeretet a jele. Jézus imádkozik értünk, hogy legyünk egyek minden kereszténnyel a világban. És a kérdés az, hogy hogyan valósítjuk meg ezt, vagy mire szólít fel ez. Azt hiszem, hogy sok mindenről tudnánk beszélni, hogy ezt kellene csinálni, és azt kellene csinálni, és így kellene viszonyulni, de inkább ez bűnbánatra készített minket. Mi az, amit látjuk a valóságban, hogy abszolút nincs egység az egyházak között, a keresztények között. Az első, amikor ilyesmiről olvasunk, akkor a bűnbánatra készített minket. És kérjünk egy természet fölötti jelt, hogy az Isten küldjön szeretet, és ez mindig, nem véletlen, hogy mikor vannak ébredések, és az Isten küldi a Szent Lelket, akkor az emberek bűnt vallanak egymáshoz. és a konfliktus kapcsolat megoldódnak, és van egység, van szeretet. Inkább ez egy ima kérés. Uram, add egységet, küld eled a Szent Lelkedet, hogy mi tudjunk egyek lenni, mert ez a te akaratod. Jézus Krisztus arra hív minket, hogy őrizzük meg, és emlékezzünk erről az egységről. És amikor az úrvacsorát szerezünk, és ma fogunk az úrvacsorát megünnepelni, akkor mi emlékezzünk vissza az ő halára. És ez emlékeztet minket, hogy mi Krisztusban vagyunk, és mi egységben és közösségben vagyunk egymással. Ez a lényege az úrvacsorának. Az úrvacsora a jele az egyháznak. Tehát az úrvacsora nem a jele a sarokkő gyülekezetnek, tehát bárki veheti az úrvacsorát, aki idejön, aki Krisztusban van. Az úrvacsora nem egy református, vagy baptista, vagy presbitériános jele, hanem ez az egyháznak a jele. És minden keresztény részt vehet az úrvacsorában. Az úrvacsora, mi visszaemlékezünk Jézus Krisztusra, és nem csak visszaemlékezünk, hanem mi előre tekintünk. Mert az úrvacsora készített minket a mennyországra, és ez a hatodik és az utolsó pont, és ezzel fogunk befejezni. Hogy az úrvacsora a jövőre mutat. Amikor a mi kapcsolatunk Jézus Krisztussal, hogy ő a mi főpásztorunk, és mi vagyunk a bárányok, hogy ez a kép átváltozik, átválik, és abból a pásztor-jú kapcsolatból lesz az Istennek a menyegzője. És ő a vőlegény, és mi vagyunk a mennyasszonya. Változik a kapcsolatunk. Milyen gyönyörűséges képet kapunk az úrvacsora, amikor közösen eszünk, előre mutat, hogy majd egyszer fogunk ünnepelni Krisztussal a mennyországban. Lesz egy menyegző. Milyen gyönyörűséges a magyar nyelv. Azt a szót használják, hogy egy esküvőn van egy menyegző. Úgy szokták használni? Vagy csak erről a menyegzőre használják? Tehát, hogy mondják azt, amikor van egy esküvő, és mindenki eszik, és jól lakik? Lakoma? Lakodalom. Hát akkor. A lényege, hogy lesz egy nagy lakodalom a mennyországban, amit úgy hívják, hogy menyegző. A lényege az, ami vár ránk. És ez, amit ünnepelünk. Azt a csodálatos egység, ami a vőlegény és az ő mennyasszonynak lesz egyszer. Krisztus és az egyház egyesül, egyek leszünk. Milyen intimitásról beszél a Biblia, a mi kapcsolatunk egymással, és mi a Krisztussal, a mi pásztorunkkal. Menjünk az Úr elé, köszönjük meg, és imádkozunk. Jézus Krisztus, köszönjük. Köszönjük, hogy te vagy a mi jó pásztorunk. És köszönjük ezt a csodálatos, metaforikus ígéretet, amit te tettél értünk. És látod a te népedet, mint bárányokat, hogy alig tudjuk ezt felfogni. Alig tudjuk ezt elképzelni. Én kérlek, hogy könyörülj rajtunk, hogy el tudjunk képzelni, hogy te vezetsz minket a legelőkre, a zöld füves legelőkre, és vezetsz minket a hideg patakok mellett, hogy tudjunk inni, tudjunk enni. Hogy te vagy az, aki biztosítasz a teljes és tartalmas életet, mert téged követünk. Köszönjük, hogy semmit nem történik velünk véletlenül, de kezedben vagyunk, és te vagy az, aki őrizel minket, ad nekünk hitet, hogy tudjunk abban bízni, hogy a nehézségek valamiért megengedted. Hogy tudjunk szabad lenni attól, hogy ne keseredjünk el. Hogy te vagy az, aki tartasz minket. Te vagy az, aki vezetsz és védsz. És bölcsességgel mész előttünk, és hívsz minket magadhoz. És beszélsz hozzánk. Úr Jézus Krisztus, segíts, hogy a mindennapi életünkben így tudjunk hitáltal járni veled. És köszönjük, hogy nem csak magadhoz hívtál minket, hanem egymáshoz hívtál, hogy szeretett kapcsolatban éljünk egymással. Köszönjük az egységet, amit adsz nekünk. Köszönjük, hogy ezt tudjunk megünnepelni, és kérünk bűnbánatban, Úr Jézus Krisztus, bocsáss meg, amikor ítélkezünk mások fölött, amikor hideg szívvel lenézünk másokat, amikor kemény a szívünk. Látod a mi mindennapi életünket, látod az egyházadat a világban. Kérünk, hogy bocsáss meg, könyörülj rajtunk. Ad igazi ébredés, ad igazi egységet a népenek, igazi szeretet köztünk. Kélek, tölts be mindannyiunk a Sarokkő gyülekezetben, te szent lelkeddel, igazi szeretet egymás felé. Hagyj törjön ki itt az ébredés. Úr Jézus Krisztus, könyörülj rajtunk. Tölts be minket reménnyel, hogy a mi szemünk a mennyországi mennyegzőre terel, és figyeljünk, és arra nézünk, hogy mit készítettél értünk, mi vár ránk ott a mennyországban. Köszönjük, hogy már egységet adtál nekünk, köszönjük, hogy már vezetsz minket. Kérünk, hogy erősíts meg minket, hogy minden nap tudunk téged követni. Így áld meg minket saját magaddal, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.